Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófételt. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Testvéreim férfiak! Hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste nem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Amen. Kühner meséli egyik könyvében a következő történetet. Az egyik kis falusi iskolában egy alkalommal látogatást tett az iskolaszék elnöke, és az volt a szokás, hogy ilyenkor végig kérdezte az osztályokat arról, hogy éppen akkor mit tanulnak. Miután kevés gyermek járt ebbe az iskolába, a tanító egyedül egy teremben, egyetlen teremben foglalkozott mind a hat osztállyal. Most is úgy ültek, ahogy szoktak, az idősebbek hátul, azután a kisebbek egyre előrébb. Ebben a rendben kérdezgette tehát őket a látogató is. Miután mindjárt szépen felmondták a maguk anyagát, észrevette, hogy az első sorban a többiek között ott ül egy kisebb leány is, aki szemmel láthatóan még nem iskoláskorú. Tanító gyermeke volt, akit bizonyára nem volt éppen otthon kire hagynia, ezért magával vitte, hogy el legyen a többiekkel. Meg aztán az sem szolgált kárára, ha közben ő is készül az iskolára. És ha már ott volt, ő sem maradt ki a sorból. A látogató kedvesen megkérdezte tőle, és te kislányom, mondd, te mit tanulsz itt az iskolában? Aztán a kisgyermek bátran és illedelmesen válaszolta, ami bizonyára édesapjától az iskolás korra készülve feladatul kapott, tanulok csendben lenni. Tanulok csendben lenni. Fontos és nem éppen könnyű feladat az élet mindennapos iskolájában, akár nekünk felnőtteknek is, akik már kijártuk ezt az iskolát. Ha valaki jól akar megszólalni, előtte elkerülhetetlen, hogy csendben legyen. Hogy ebben a csendben meghallja, megértse, amit mondania kell. Mielőtt az ember valamit tenni készül, érdemes csendben lennie, hogy erőt kapjon is, erőt gyűjtsön a feladatához. A mai újszövetségi történetünkben, textusunkban Simon Péter beszédét halljuk. Egy apostolt, amint megszólal, amint a 11-jel kiállva felemeli a hangját és elkezd beszélni. De a történet megértéséhez jó, hogyha figyelünk az előzményekre is. Mi történt az ő beszéde előtt? Jó, ha figyelünk arra, hogy Jézus mennybe menetele előtt, pünkösd előtt 10 nappal milyen választ ad az apostolok sürgető kérdésére. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? És az Úr ennyit mond nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek. Ezek után Jézus elbúcsúzik tőlük, és az ezt követő 10 napban a magukra maradt tanítványok és asszonyok valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan imádkoznak. Elkezdik tanulni, mit jelent csendben lenni. Mielőtt az Úr még helyreállítaná az országát, mit jelent csendben lenni. Nem tétlen csendben, hanem az Úr ígéretét váró csendben. Ebben a 2 fejezetben, a Cselekedetek könyvének 1. és 2. fejezetében a Szentíró különösen is foglalkozik ezzel a tanítvánnyal, Simon Péterrel. Azzal az emberrel, akit Jézus a halász hálók mellől hívott el, akinek új nevet adott, aki lelki érzékenységének, Isten felé való nyitottságának ő maga is tanúja volt. És Lukács, aki a Cselekedetek könyvének a szerzője is, az evangéliumában már beszámolt Simon jellemének az árnyoldalairól is. Nem egy ilyen személyiség volt, akit itt látunk a Cselekedetek könyvében. Sokkal inkább egy impulzív személyiség, aki hirtelen hoz döntéseket, akinek néha meggondolatlan szavak csúsznak ki a száján, és aki ezek miatt többször szavainak és tetteinek a korrekciójára szorul. Az egyik legnagyobb korrekcióra éppen Jézus megtagadása után van szüksége. Lukács jelzi is már ott az evangéliumban, hogy Jézus ebben az ügyben komolyan foglalkozott Péterrel, amikor az utolsó vacsora elkezdte őt készítgetni. Simon, Simon, ima, Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. És bár Simon Péter elképzelni sem tudta, hogy neki meg kelljen térnie, hogy ez vele megtörténhet. Később azonban szomorú tapasztalata, gyengeségének, bukásának a belátása mind-mind beépült az ő élettörténetébe. Mind-mind részévé vált személyiségének, és gyarapította, növelt a hitét. Nem csak amikor meglátott valamit az Isteniből Jézusban, nem csak amikor jól válaszolt Jézus kérdéseire, nem csak amikor a hitéről tett tanúbizonyságot, hanem akkor is, amikor elbukott, amikor önmagát kezdte el kicsit jobban megismerni. Ez mind-mind beépült, és gyarapította, növelte az ő hitét. Jézus jelenlétében egyre jobban megismerte önmagát, és egyre jobban hitt annak az Istennek, aki őt néven szólította és követésére hívta. Cselekedetek könyvének az elején Simon már nem a fogadkozó, ígérgető halászember, hanem egy igazi apostol, aki megtanult csendben lenni. Jézus feltámadása utáni 40 napban, amint újra és újra találkozik mesterével, ez a kapcsolat csak jobban elmélyül. És most, miután Jézus elbúcsúzik tőlük, szinte szó nélkül azonnal az apostolok élére áll, és imádságra hívja őket. Hogy ők is, együtt is, a nagy tettek előtt együtt tanulják, és tapasztalják ezt a csendet, és ennek a gyümölcsét. Ezt az imádságban eltöltött aktív időszakot. Hiszen pünkösd földet és mennyet megmozgató eseményei mögött nem hatalmas hőfokon égő emberek láthatók, akik mindent és mindenkit megelőzve, lepipálva hirdetik Isten szavát, hanem az önmagukban és hitükben csalódott és megfáradt tanítványok csapata, aki húsvét után Isten jelenlétében talpra állt, és aki pünköstkor a Szentlélekkel betöltve erőt és bátorságot kap arra, hogy hirdesse, amit Jézustól kapott. Pünkösd nem érthető meg akkor, ha az ember nem ismeri meg saját korlátait, és nem tanul meg csendben lenni Isten előtt. Kisírásban olvastam a következő gondolatokat. Tanulni csendben lenni lehetőség és egyben feladat. Tanulni és gyakorolni ezt a belső elcsendesedést. Csendben lenni, mielőtt megszólalok, hogy legyen mit mondanom, és ne csak beszéljek. Elcsendesedni, mielőtt valamihez hozzákezdek, hogy értsem a feladatom, és ne csak dolgozzak, hanem valamit elvégezzek. Várni és hallgatni, mielőtt indulataimnak engednék, hogy megértsem a másikat, és ne anélkül válaszoljak. Visszahúzódni egy időre, hogy aztán mozdulataimnak lendülete és ereje legyen. Csendben lenni, hogy értsem azt, aki eligazít, aki bölcsét tesz, aki erőt ad és jó irányba állít. Pünkösd ennek a visszahúzódásnak és előlépésnek az ünnepe. Ereje abban van, hogy az isteni járja át az életünket, hogy rajtunk keresztül máshoz is elérjen, ahogy olvastuk a próféta szavait, nem erővel és hatalommal, nem a mi előrelépésünkkel, hanem az én lelkemmel. És ebből a csendből lép elő azután Péter, és ezt olvassuk, ekkor előállt a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt, és elkezdi hirdetni a Krisztusról szóló és a Szentlélekről szóló üzenetet. A pünkösdi történetet ismerjük, csak ha röviden összefoglaljuk, akkor azt látjuk, hogy ennek az előzményeitben nagy zúgás támad, szélrohamhoz hasonló az égből, betölti azt a házat, ahol a tanítványok, az apostolok és a velük imádkozó asszonyok vannak, majd lángnyelvek jelennek meg, szétoszlanak és leszállnak az apostolokra, mindnyájan megtelnek Szentlélekkel és különféle nyelveken beszélnek, úgy, hogy ahogy a lélek adta nekik, és az ott Jeruzsálemben lévő különböző nyelveken beszélő, a diaszpórából érkező zsidó vallású emberek, mindenki a saját nyelvén hallja őket beszélni. És ennek a következménye az, hogy megdöbbennek, és tanástalanul kezdik el kérdezgetni, hogy mi is történt. Mások gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Tehát amikor ennek az Isten élet kitöltetésének a csúcspontjára elérnek, és az emberek a következtetéseinek a mélypontjára, mert ennél már nincs lejjebb, hogy édes bortól részegedtek meg, akkor előáll Péter a 11-jel, felemeli a hangját, és elkezdi magyarázni nekik, mi is történt. Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent ez. Nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Péter nem önmagától és nem a saját erejéből beszél. Nem az a lélek indította őt szólásra, aki aztán megelőzően őt betöltötte abban a szobában. És elkezdi magyarázni azt az eseményt, amit Isten vitt véghez köztük. A nap harmadik órája. Az akkori számítás szerint ez délelőtt 9 órakor volt. Ez volt a zsidó hívő számára az imádság órája. Péter meg is magyarázza számukra, hogy mivel egy hithű zsidó ember csak a reggeli imádság után fogyasztotta el a reggeliét, és vett magához folyadékot, ezért, hát ezek az emberek még nem ettek, nem ittak, nem lehetnek részegek. Nem valamilyen helytelen emberi akcióról van szó, nem valami túlbuzgó kezdeményezésről, hanem Isten munkájáról, annak beteljesedéséről, amiről Jóel prófétált. Arról, hogy az Isten nem csak egy különleges, kiválasztott emberekkel veszi fel a kapcsolatot, hanem mindenkivel. Arról van itt szó, amiért Mózes imádkozott, bár csak az Úr egész népe próféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr. Hát megtörtént, amiért Mózes imádkozott, amiről Jóel prófétált. Nem csak egy-egy embernek adja Isten a lelkét, hanem mindenkinek, aki várja, aki kéri azt. És ez a lélek nem csak egy-egy időszakra vonatkozik, hogyha elvégeztem a feladatom, visszaveszi, hanem örökre. Ott lakik. Ott él az őt kívánókban, sőt alakítja, formálja gondolkodásukat, életüket, képes vezetni őket, velünk együtt él. Péter így fejezi be mondani valóját, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte azt, amint látjátok és halljátok is. Ez az ajándékunk valamennyünknek, hogy láthatjuk és hallhatjuk az Istent. Eddig is láthattuk és hallhattuk volna, hiszen csodákat tett az égen fenn, jeleket a földön lenn, de valahogy mégis elmentünk mellette, megmagyaráztuk, kimagyaráztuk, kitértünk az útjából. De ma a pünköskor újra hangzik az üzenet, itt van közöttetek, látjátok és halljátok, Itt van közöttünk. Szeretné, ha látnánk Istent és hallanánk az ő szavát. Ez azonban szükségünk van arra, hogy megtanuljunk csendben lenni. Elsősorban nem kívül. Hetente egy órát itt az Isten tiszteleten, vagy egy másfél órát csendben vagyunk. Sőt, vágyunk rá, hogy picit elcsendesedjünk. Arra fontos figyelni és azt tanulni, hogy képesek legyünk belül is csendre inteni magunkat. Ráhangolódni erre az isteni jelenlétre, erre az isteni hangja. És álljunk meg egy pillanatra ennél a gondolatnál. A ráhangolódás sokszor csak annyit jelent, hogy felteszem a kérdést magamnak, mit várok ettől a mai Isten tisztelettől? Várok-e valamit? Üzenetet? Érintést? Megértést, vagy éppen megtérést? A mai történetben látjuk Pétert és a gúnyolódó embereket. Fontos, hogy ők is az imádság órájában élték át ezt. Mondhatnánk azt, reggel 9 órási Isten tiszteleten élték át a Szentlélek kitöltetését. Egy imaórán, egy Isten tiszteleten. És akkor adatik egy Istentől jövő jel, történik egy isteni esemény, ez a szélzúgás, mindenki a saját nyelvén hallja őket beszélni, és ki így, ki pedig úgy értelmezi az isteni cselekedetet. Mindenki látja, mindenki hallja, ami történik, mindenki érzékeli, mindenki a hatása alá kerül, bevonódik ebbe az imaórába, ebbe az Isten tiszteletbe, csupán abban különböznek egymástól, hogy másként értelmezik, másként magyarázzák. Vannak az értetlenek. Fogalmuk nincs, mi történik. De van olyan csoport, akinek van rá magyarázata. Az egyik ilyen magyarázó csoport a gúnyolódó csoport. Édes bortól részegedtek meg. Az isteni tetről ezt mondja, csak részegségre jó. Aztán ott van a másik csoport, Péter, aki egy isteni tettet lát emögött, ez az, amiről Jóel prófétált. Ugyanazt érik át, mégis két egészen eltérő értelmezést adnak. És ennek egészen egyszerű oka van. Péter nyitott Isten útjaira. Másik csoport azonban az ő szomorú tapasztalatainak és cinizmusának a börtönébe van bezárva. A pünkösdi emberről nem azt mondjuk, és a Szentírás sem azt mondja, hogy nem kritikus. Képes különbséget tenni jó és rossz között. Nem fogad be mindent, nem fogad el mindent. De a pünkösdi ember nem zárkózik gúnyolódásba, hanem nyitott marad az isteni útra. Valahogy így van az Isten tiszteletre való ráhangolódásnál is. Nem azt várom, hogy végre olyat halljak, ami jót lehet majd viccelődni, gúnyolódni, vagy jól meg lehet kritizálni, hanem végre olyat halljak, ami ki tud mozdítani a jelenlegi helyzetemből. Ki tud mozdítani a jelenlegi helyzetemből, képes egy ajtót nyitni, egy utat mutatni, képes megszabadítani kötöttségeimből, képes új reményt adni harcaim között. Vajon ilyen szívvel érkezem-e az imádság órájára? Mert ha igen, akkor, hogy Péter is, észre fogom venni Isten lelkének munkáját. Észre fogom venni, és észre fogjuk venni a megnyíló ajtót, a vigasztalásra szoruló testvért, látni és hallani fogjuk Isten lelkének munkáját és szavát, saját életünkben, környezetünkben is. És ami a legfontosabb, észre fogjuk venni és tapasztalni fogjuk Isten szabadítását. Péter így fejezi be. De megmenekül, megszabadul mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Itt a gyülekezetben és hívő emberek között szinte zsargonként használjuk ezt, hogy Isten szabadít. De mit is jelent ez? És bár sokszor nem magyarázzuk ennek a szónak a jelentését, mégis arra gondolunk, hogy a szabadítás az, amikor Isten egy nehéz helyzetünkből, a körülményeinkből kiemel, egy olyan helyre helyez, ahol békesség és nyugalom van. Mint amikor egy égő házba betör a jól felszerelt védőruhában levő tűzoltó, és kimenekít, kiszabadít onnan mindenkit, a kiszolgáltott védtelen gyermeket, vagy időst, vagy felnőttet, még a macskát is. Amikor Isten megszabadít, azt gondoljuk, akkor kimenekít életünk tüzes és nehéz helyzeteiből. És részben igaz. De a Szentírás szabadítás kapcsán elsősorban nem ezt hangsúlyozza. A szabadítás a Szentírásban három dolgot jelent. Az első, amikor egy borzasztóan nehéz élethelyzetben egzisztencián van, élek. Borzasztóan nehéz körülmények között mégis élek. Ez olyan, mint a Facebookon a biztonságban vagyok gomb, amikor valamilyen katasztrófa sújtott a területen van valaki, és a Facebook érzékeli az ő profilján, akkor aktiválódik egy gomb, amit hogyha megnyom, akkor az otthon levő ismerősei tudják, hogy ő biztonságban van. Egy borzasztóan nehéz élethelyzetben élek. Életjelet adok magamról. A körülményei aggodalomra adnak okot, de még él. És a körülményekhez képest jól van. A szabadítás sokszor ezt jelenti. A halál árnyék a völgyében járok is, de nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Isten lelke képes arra, hogy láncok és kötöttségek emberi korlátok között is szabaddá tegyen. A második szabadítással kapcsolatban, amikor egy másik személy jelenlétét és tettei enyhítenek a körülményeimben. Nem hoz alapvető változást, de imádsága, jelenléte, látogatása, szavai megerősítőleg hatnak a szenvedőre. Látogattam olyan időst, aki magára volt hagyva, tele panasszal. És voltam olyan kórházi ágyon fekvő mellett is, akit naponta látogattak, szerettei. Mennyire más volt egyik vagy másik testvérünk lelki állapota. Akit magára hagytak, és akivel törődtek. Ugyanazok között a körülmények között. Mégis a jelenlétük bátorítást jelentett. Szabadulást hozhat egy feloldozó, felszabadító testvéri szó imádság. Egy virág a kórházi ágy mellett, egy szép színes rajz, egy gyermek gipszén, az élet jelei és a körülményeket megváltoztató, az élet üzenetét hordozó tettek. Ez is szabadítás. Ez is szabadulás. És végül a harmadik, amikor a tettek eredményeként változnak a külső és belső körülmények. Úgy nevezzük, meggyógyultam. Jobban lettem. Életünk nehéz területei rendeződtek. Túljutottam a krízisen. Isten megszabadított. És talán nem lenne elég idő arra, hogy ezeket is felsoroljuk és hálát adjunk. Gyógyulásokért, életünkben való változásokért, megnyíló ajtókért, családon belüli rendeződő kapcsolatokért. És lehetne folytatni a sort, amikor így éljük át a szabadítást, hogy Isten kimentett abból a helyzetből. Legyen bármelyik helyzet, Isten szabadításáról van szó. Ő képes ott is akkor is szabaddá tenni, ha körülményeink nem változnak. Sőt, sokszor ez a fajta szabadítás válik egy megújulás első lépésévé. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Ezen a pünkösdi vasárnapon fogalmazhatjuk ezt úgy is, aki elcsendesedik Isten előtt, az képes a körülményei ellenére is megújítani. Így hívjuk és várjuk Isten lelkét, hogy betöltsön, átformáljon, és akár az új utokon is megtartson minket. Amen. Imádkozzunk. Amen. 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 Úrunk, te szabadító Isten vagy is, nem csak ez a neved, hanem gyakorlod. Tudsz szabadulást adni különböző élethelyzeteinkben. Kérünk, Urunk, hadd lássuk meg ennek erejét, ennek valóságát, te szent lelked által. Amen.